60 túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Ahogy hallgattam a munkatársaimtól kapott anyagokat, igazi kulturális magazinképe rajzolódott ki előttem. Hogy miért? Aggassák csak a tartalmat? Mi is megemlékezzünk a Petőfi évfordulóról. Utána bemutatunk valakit, akinek két különböző kulturális tehetség jutott. A budafoki helytörténeti gyűjteményt is meglátogattuk, ahol, mint kiderült, nem csak a régi emlékek várnak. Végül egy levélregény létrejöttének történetéről és még különösebb tartalmáról beszélgetünk. Elsőnek azonban látogassanak el velünk a Fidelio időskorúak otthonába, hiszen kulturáltság kérdése az is, hogyan bánunk az emberekkel. Remélem, sikerül felkelteni az érdeklődésüket. Jó szórakozást kívánok hozzá!
A most elhangzott lányokat, asszonyokat dicsőítő ének Ráckevén az idősek otthonában hangzott el. Az énekkar neve Profán. Közel 2 évtizede jött létre a kórus régi zeneiskolás növendékekből. A jól összeválogatott műsor végén közösen énekelték az idősekkel az ismert magyar népdalokat. Egy gyönyörű helyen Ráckevén a Duna mellett találtam ezt a Fidelio időskorúak otthonát. 3 mentálhigiénés szakemberrel beszélgetek, Varga Andrea, Borbély Márta és Dudás Ilona. Ki alapította, ki a fenntartója, és hogyan kerülnek be ide az idősek? Ezt kérdezem Varga Andreától.
A Fidelio idősek otthona Ráckeve központjában, közvetlenül a Dunapartján, egy 2 hektáros parkban található. Az intézmény 25 éve működik, jó hírű, megalapozott szakmai tapasztalatokkal és biztonságos anyagi körülményekkel rendelkezünk. A fenntartója a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség. Megalapításakor 25 éve 50 fővel indult. A folyamatos igényekhez alkalmazkodva 150 férőhelyesre bővült. 2 épülettel rendelkezünk. A nagyobb épületben 4 szint található, kisebb épületben kerültek elhelyezésre a speciális ellátást igénylő betegeink, akiket szeretetteljes, szép, családias környezetben gondoskodunk róla.
Mi a feltétele annak, hogy bekerüljön valaki? A kor, vagy az állapot?
Az intézményi, bentlakásos intézményi elhelyezést napi 4 órát meghaladó szükséglet esetén vehető igénybe.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek 4 óránál több ápolásra van szüksége, akkor kerülhet
akkor
ide.
Akkor kerülhet bentlakás idősek otthonába. 80 év alatt gondozási szükséglet felmérés szükséges, 80 év felett már maga az életkor lehetővé teszi, vagy egy bentlakásos intézményi elhelyezést kérjen.
Mi a tapasztalatuk, hogy a családok kérik az elhelyezést, vagy vannak olyan idősek, akik önállóan úgy döntenek, hogy ezentúl idősek otthonába töltik a napjaikat?
Kérik a családi, vagyis az időssel együtt hozott döntéssel, esetlegesen a fizikai vagy a mentális állapota miatt az elhelyezést, természetesen önálló döntésként is van. Az utolsó lakóink között ugye inkább ez volt a jellemző.
A név honnan adódik? Fidelio az hűséget és pontosságot.
Igen, Fidelio idősek otthona. A név az az alapító család részéről, vagyis az ő ötletükről.
Ők helybeliek voltak, ráckevelyek?
Nem, de viszont kötődésük van. Nemeszen a Ráckevétől van egy ingatlan, ahol vannak.
És vagy elég nagy probléma az az időseknél, hogy nehezen lehet őket kimozdítani. Nagyon sokféle szokásuk van, hogyan tudják az ő életüket összehangolni, Bormi Márta?
Én akkor a mentálhigiénés munkának a számomra leginkább szeretett részéről beszélek. Feladatunk tehát a fizikai, mentális és lelki egészség megőrzése a beköltözött lakók kapcsán. Elsősorban a mentális egészség megőrzése a legfontosabb, hiszen ha a mentális egészséget meg tudjuk őrizni, akkor később indulhat be a fizikai és lelki hanyatlás is. Ennek érdekében mindjárt a beköltözés után fel kell karolnunk a lakókat, segítenünk kell őket az intézmény életbe való mi hamarabbi beilleszkedésben.
Könnyen megy ez?
Bizonyos esetekben nagyon nehéz, hiszen idős emberekről beszélünk, megrögzött szokásokról beszélünk, de mivel mi ismerjük az egész lakótársulatot, ezért olyan szempontból könnyű például az intézményen belüli társasági élet alakítása, illetve a barátságok kialakításában közreműködni, hogy tudjuk, ismerjük az érdeklődésüket, ismerjük a korlátaikat, és igyekszünk az azonos vagy hasonló érdeklődésű lakókat mielőbb összebarátkoztatni.
Ez egy sajátos dolog, hogy egy közösségbe szinte magától is kialakulnak a társas kapcsolatok, és ez nyilván a közös érdeklődés vagy a szimpátia mentén.
Vagy egész egyszerűen fizikai hatásokra, hiszen akivel egy asztalnál ül valaki ebéd közben, vagy akinek közvetlen szomszédságában lakik, nyilván azzal ismerkedik meg először. Önszerveződésben is szoktak heti rendszerességgel foglalkozásokat tartani. Itt mindig egy bizonyos kijelölt téma, amit körüljárnak, amihez az összes résztvevő hozzászólhat. Tehát ott mindig megjelölnek egy-egy témát, és akkor azt ahhoz lehet hozzászólni, vagy hogyha irodalmi témájú, akkor verset, prózát hoznak hozzá, megtanulják, előadják a többiek örömére. És akkor ilyenkor szokott egy kis kínálás is lenni, de én ezt csak hallomásból tudom, mert mi. Tehát ez mindig hétvégén szokott zajlani, és mi mentálosok ebben nem veszünk részt, csak tudunk róla.
És milyen szervezett programjaik vannak?
Igyekszünk szabadidős tevékenységüket hasznosan eltöltetni a lakóknak, és külső programokat is szervezünk, főleg itt Ráckevén. Megfelelő programokat igyekszünk összeállítani, és fontos szempont az is, hogy olyan helyre vigyük őket, ahol kerekes székkel is be tudnak menni. Ez eléggé komoly problémát okoz, mert nagyon kevés ilyen helyet találunk, és hát az a szerencsé, hogy van egy kis buszunk, amivel ugye el tudjuk őket vinni, és öt kolléganők is akkor személyautóval jönnek, és akkor ők is néhány lakót le tudnak ültetni, és el tudjuk vinni a különböző helyekre. Hát itt Csepel-sziget nagyon-nagyon szép, és a szomszédos településeket is már meglátogattuk.
Hogy zajlik egy-egy hét? Nyilván beosztják, hogy hétfőtől péntekig milyen típusú foglalkozások vagy programok vannak, és azt gondolom, hogy ebbe ugyanúgy a torna, a testnevelés, vagy a mozgás, illetve a szellemi mozgás is belefér. Hogy zajlik egy hét?
Hát van napi rendünk, és akkor a szellemi rész az ugye általában délelőttönként zajlik. Betérkedőket szoktunk tartani. Hát ilyen kvízkérdéseket állítunk össze, és akkor arra válaszolnak. A feltett kérdéseket megbeszéljük közösen, szójátékot játszunk, leányfiú országváros.
Szeretik ezeket?
Szeretik, nagyon szeretik, akkor vannak tracspartik,
az mit
mindig
jelent?
Megmondják, hogy mi legyen a téma. Van, mikor komoly zenei témát választanak, opera darabokat kell összeállítani, opera áriákat, és akkor utána megbeszéljük, hogy kinek melyik tetszett, miért tetszett, milyen élményeik voltak, akkor irodalmi, mert nem betélkedőket, de ilyen verses kis zenés összeállításokat készítünk. Lakóink is vállalnak olyat, hogy verseket mondanak.
Fölkészülnek.
Van, aki csak fölolvassa, de van, aki fölkészül.
És hogy látják, hogy motiváltak az idősek?
Igen, vannak közöttük nagyon motiváltak.
Tehát azt gondolom, hogyha jól struktúrálják az idejüket, van egy bizonyos napi rend, meg van mire készülni, akkor biztos a mentális állapotuk is sokkal jobb, nem? Nem így gondolja?
Igen. Aztán az a tapasztalatunk, illetve a tanulmányaink alapján is igyekszünk ezt a gyakorlatot fönntartani, hogy a mentális egészségnek nagyon fontos része az, hogy fizikailag is karban tartsuk őket, tehát hogy a mobilitásukat minél tovább megőrizzük. Ennek érdekében hetente kétszer van gyógytorna és egyszer egyéb izületi ülőtorna foglalkozás. Én a mentális foglalkozások terén még kiemelném, fontosnak tartom a vallásgyakorlására szóló lehetőséget, ez is havi rendszeresség.
Van egy kápolnaid?
Nincs, de havonta egyszer katolikus mise, illetve minden második hónapban, tehát így váltásban egyszer református istentiszteletet tartunk, jönnek az egyház részéről a képviselők, és akkor megtartják az érdeklődők számára azt az alkalmat, illetve az egyéb lélekápolásra alkalmas módszereknél említeném a meditációt, amit nagyon szeretnek, és nagyon sokan jönnek
és
a
meditációt.
A visszajelzésekből úgy tűnik, hogy sikerül az egyes problémákat megcéloznunk ezekkel a meditációkkal, és jól érzik közben magukat. Szeretik, élvezik ezeket a foglalkozásokat, illetve a rendszeres színháztévé, amit az Andi szokott szervezni, és a heti egyszeri zenehallgatós program, ezek mind a lelki egészség fenntartására szolgálnak, illetve az egyéni beszélgetések, amiket kiemelnék még, ami nagyon fontos szerepet játszik ebben a munkában.
Hát az önök mentális egészségével foglalkozik-e valaki?
A mi munkánk nem csak az idősek gondozásában merül ki, természetesen ugye a kollégákkal is többször történik kötetlen beszélgetés, szupervízió, természetesen a problémáknak a ventilációja.
Egy idősek otthonába óhatatlanul felmerül az elmúlás. Ha nem is naponta, de időközönként szembesülnek a lakók azzal, hogy valaki elmegy. Hogy tudják ezt kezelni?
Ez egy elég nehéz és kényes téma. Miután itt kialakulnak barátságok, kötődések, kapcsolatok, egymás között nem csak azzal a lakónkkal kell foglalkozni, akivel elmúlás időszakában van, hanem az ő szobatársával, barátaival is. Itt azért a család is bevonódik, és természetesen a felkészítés az mindig egyénre szabottan történik, és utána a gyász időszak feldolgozása is egy fontos folyamat, ami...
De hát ahogy hallom, itt azért vidámságba telnek a napok. Én nagyon szépen köszönöm Varga Andrea, Borbély Márta és Dudás Ilona mentálhigiéné szakembereknek az interjút. Torda Judit interjúját hallották.
A Petőfi Sándor szülőházát ma elhangzottakat Ámen Zsóka rögzítette.
Ebben az évben ünnepeljük híres költőnk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy csoporttal Kiskörösre látogattunk, ahol a város szívében ott áll a nádfedeles kicsi fehér ház, ahol a költő született. Szarka Ágnes, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum munkatársa bemutatta a ház érdekes emlékeit. Segítségével felidézzük a nevezetes napot 1823-ban.
Beérkeztünk, ez ugye a lakószoba volt, itt most nem korűen berendezett a terem, hanem a kamara kiállításnak, és három témára tagolódik a kiállítás. Itt látnak egy ajtót, az pedig iroda is, valószínű, hogy az kamara volt régen. Tehát ennyiből hát régen ez a kis palaszház. Ugye itt a hátsó szobában három témát érint a kiállítás, az egyik a keresztelés. Petőfi Sándor 1823. január 1-én a Kiskörösi Evangélikus templomban keresztelték meg. Mögöttem látható a keresztelési anyagkönyvnek a másolata. Az eredeti az evangélikus templomban van, de ez egy hiteles másolat. Ugye mint minden baba, ő is bekerült a keresztelési anyagkönyvbe. Amit latinul vezettek még akkor. Úgyhogy egy kicsit nehézebb megtalálni itt a könyvet, de az évszám az hál' Istennek magyarul is ugyanaz, mint latinul, úgyhogy ez egy kis segítséget ad nekünk. Az egyik oldal tetején olvashatják, hogy 1822, a másik oldal 1823. És kicsit lejjebb, tehát a 23. oldalán kezdjük, kicsit lejjebb olvasható, hogy mens januárban, nem tudok latinul, de azért kiolvasható, hogy január jó. Tehát január 1-én első sorszámmal keresztelték meg. Ugye, hogyha nem tudnánk, nem vennénk észre a januáriót, Petőfi abban a szerencsés helyzetben van, hogy első hó elsője, tehát itt a sorszám is pont ugyanaz, úgyhogy ez szokott segítséget adni a vendégeknek, de az első az sorszámot jelölt, mert hogyha itt megnézzük, 22-ig tart, 22 hónap ugye nincs, úgyhogy ez is igazolja, hogy ez sorszám. Tehát elsőjén Alexanderként jegyezték be, latinul Alexander jelenti a Sándor. A következő oszlop a szülőké, Stefanus Petrovics Mária Hruz, ugye ők voltak a szülők, az utolsó oszlop pedig a keresztszülőké. Ha megnézzük, összehasonlítjuk a többi gyermekével, Petőfinél egy kicsit szélesebb ez a sor, mint a többieknél, mert Petőfinek 6 keresztszüleje volt. Ez két dolgot is elárul nekünk, vagy visszaigazol, mert ugye említettem már mind a kettőt. Az egyik az, hogy az édesapa családcentrikus volt. Szerette a családját, ugye az édesanyjának is kibérelte ezt a kis parasztházat, hogy nyugodt körülmények között tudja világra hozni az első gyermeküket, és ezzel pedig a fiát biztosította, hogy ne maradjon árván. Ugyanis akkor abban az időben a keresztszülőknek kötelezettségük volt, hogyha a szülőkkel bármi történik, akkor a keresztszülőknek kellett felnevelni a gyermeket, és így tudta, így akarta az édesapa biztosítani, hogy nem maradjon árván az ő fiú, hogy egy valaki biztos, hogy lesz a sok keresztszülő közül. A másik, amit igazol ez, hogy jól álltak anyagilag, mivel viszont keresztelést is kellett vállalni. Ugye, hogyha ezeknek a keresztszülőknek gyermeke születik, akkor őket hívták keresztszülőknek, és hogyha velük bármi történik, akkor nekik kellett felnevelni az ő gyermeküket. Tehát ebből is látszik, hogy akár több gyermeket is bemert volna vállalni az édesapa sajátjai, vagy a sajátjuk mellé, mert ugye akkor még egy volt. Igen. Tehát 6 keresztszüleje volt Petőfinek. A kereszteléssel kapcsolatos tárgyak vannak még itt körülötte. A keresztelő unkancsó az eredeti. Az egy közvetett relikvia, ugye az evangélikus templom ezt használt, amikor Petőfit megkeresztelték. A keresztelő medence a terem közepén, ami egy másolat az eredetiről, az eredeti az Országos Evangélikus Múzeumban van, fönn Budapesten. Az evangélikusoknál úgy történik a keresztelés, hogy a keresztelő medence a templomban, és kereszteléskor leemelik a tetejét, és fölé tartják a csecsemőket. Ugye abban az időben csecsemőkorban keresztelték meg a gyerekeket, és a kancsóból a keresztelő vizet a fejére önték. Petőfit kimondottan nagyon gyorsan megkeresztelték, ő nem volt csecsemő, de akár pár órás gyermek volt, mivel ő ugye annyit tudunk róla, hogy szilveszter éjszakáján született, azt annyira nem vizsgálták abban az időben, hogy éjfél előtt vagy éjfél után született, és ugye nagyon-nagyon gyengécske gyermeknek. És az édesanyja nagyon vallásos asszony volt, ezért sietetett az ő fiának a megkeresztelésével, úgyhogy akár pár órás lehetett még a kis Sándor, mikor elvitték keresztelni, hogyha bármi történik vele, akkor már keresztelt gyermek legyen. Ugye abban sem voltak biztosak, hogy megélje egyáltalán a reggelt, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan megkeresztelték a Sándor. És ezért is van az, hogy most nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy december 31-én vagy január 1-én született. Mivel abban az időben más anyakönyvelés nem volt, csak a keresztelés, ezért most a január 1-ét számítjuk. De ugye,
lehet, hogy éjfél
előtt született. Itt Kiskörösön van minden évben, amikor a Covid nem tett úgymond a programnak keresztbe, akkor minden évben tartunk, mondjuk akkor is megvolt, csak nem nyilvánosan, hanem zárt programokat, tehát felvett programokkal emlékeztünk meg a szilveszterre. Minden évben van egy szilveszteri rendezvénysorozat itt a városban, és ez kezdődik délutántól, és tart hajnalig. Ugye ezzel emlékezünk Petőfi születésére, pont azért, mert ugye december 31 és január 1-e, ezért egy egész napos rendezvénysorozatunkban. Délután kezdődik egy kötet átadással, amit az egyéves gyermekek kapnak meg, akiknek a szüleik igénylik ezt a kötetet, ugyanis ez egy serleges fogadalomtétel volt a polgármestertől, hogy aki Magyarországon bárhol Petőfivel egyező időben születik, az a várostól egy Petőfi összes kap ajándéka. Másik téma az a család. Többféle családfa jelenik meg itt a hátsó szobában. Itt a plexilapon évszámokkal lehet böngészni a családtagokat, testvényeken külön-külön arcokkal, látjuk a családtagok arcait is már. egy közvet, vagy egy relikvia van itt a hátsó szobában is, itt az édesapa mellett egy hatalmas pipát látnak a falon, 1745-ből való, megfából faragott pipa, és a látszat ellenére könnyű. Ezt az édesapa használta. Petőfi is szerette a pipákat, ugye neki is van az egyik versében egy pipa, tehát nagyon sok mindent megemlít Petőfi a versében is, ezt a pipát is. Volt egy egész pipatórium a Petőfinek, de utána a Petőfi halála után Szendre Júlia Petőfi Istvánnak ajándékozta az egész pipatóriumot. Ez is szerepel egyébként ebbe a pipatóriumba. A harmadik családfa pedig ott egy közös ábrázolása a család összes tagjáról, ugye sok mindenkit említettünk közülük, de itt szerepelnek újak is, a legfelső sorban a szülők, az édesapa, az édesanya. Középső sorban gondolom balra mindenki megismeri Petőfi Sándor, az ő sorában még kiegészül két személlyel, Petőfinek a feleségével, Szentre Júliával, és volt egy közös gyermekük Zoltán. Legalul pedig Petőfinek az öccse, aki ez írta az István öcsémhez című verset, gondolom ez is ismerős mindenki számára. Maga a kép az egy elképzelt grafika, Petőfi ugyanis együtt így nem láthatta a családját. A családtagokról a képek hitelesek, csak nem egy korból valóak. Petőfi Sándornak a fia ugyanis egészen picike gyermek volt, mindössze fél éves volt, mikor Petőfi Sándor meghalt, így pedig olyan 10 év körüli ezen a metszeten. Legalul Petőfinek az öccse is sokkal idősebb, ha képen, mint maga Petőfi, holott az öccse volt. Egy teljes családot mutat, eddig tart Petőfinek a családja, akik itt a képen vannak. Petőfi Sándor ága Petőfi Zoltánnal zárul, nagyon fiatalon halt meg. Gyógyíthatatlan betegséget kapott, és ebbe a betegségbe halt bele 21-22 évesen. Tehát igen, tüdőgyulladást kapott. Petőfi Sándor halála után Szendre Júlia ott maradt egyedül egy kicsi gyermekkel, és abban az időben egy nőnek még egymagában is nagyon nehéz volt a megélhetés, nemhogy egy kisbabával együtt. Ugye Szendre Júliának két választási lehetősége volt, nagyon sokáig kereste Petőfit, az utolsó pillanatig kereste, de nem találta. És már közelgett az egy év, ami azt jelentette, hogy el kellett volna hagyni a Budapestet, és két lehetősége volt, vagy hazaköltözik a szüleihez, amihez igazándiból nem sok kedve volt, mert gondolom tudják, hogy a házasság kötésekor volt egy kis nézeteltérése az édesapjával, és hogyha most hazaköltözik, akkor azt kapta volna egész életében, ugye kislányom, megmondtam neked, hogy ne őt válasszad, és ehhez Júliának nem volt nagyon sok kedve. A másik lehetőséget választotta, ami az volt, hogy férjhez megy. Kapott is egy házassági ajánlatot Horváth Árpádtól, igazándiból ezt az embert nem ismerte, de más lehetőség nem maradt számára, úgyhogy elfogadta, és férjhez ment hozzá. Később derült ki a házasság után, hogy hát nem igazán jó volt a döntése, mert elég érdekes személyiség volt ez a Horváth Árpád. Az életének az utolsó két évében már elköltözött, és magányban élte az utolsó két évét, betegségbe halt vele, nem élte meg a 40. életévét, úgyhogy ő is nagyon fiatalon halt meg. Úgyhogy elég sanyarú sors jutott Szendre Júlia számára is.
Most pedig hallgassuk meg a különleges tehetségekkel bíró művésznőt.
Mai vendégem Zász Kalicki Ágnes festőművész. Most vezetett végig minket a Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdonyod várában festmény kiállításán. De mielőtt idejöttem volna, fölmentem az internetre, és megnéztem a művésznő életét, művészeti tevékenységét, és akkor lepődtem meg, hogy nem csak festőművész, hanem orgona művész is. Kedves Ágnes, mi volt előbb? Tyúk vagy a tojás, szokták mondani?
Úgy gondolom, hogy mind a kettő egyszerre párhuzamosan volt és van jelen az életemben. Tehát elég korán, 5 évesen kezdtem zongorázni, és ebben az időben már jártam rajzszakkörre is, Szentendrén, Zaszlavik Jenő grafikus művészhez. Úgyhogy ez a kettő gyakorlatilag elválaszthatatlan az életemben.
A zenével előbb kezdtél komolyabban foglalkozni?
Igen, a Bartók Konziba mentem, utána Salzburgban, Mozarteumban kerültem orgonaszakra, ott szereztem meg a diplomámat, és később kezdtem csak el festészetet komolyan tanulni.
Finnországban hosszú időt töltöttél?
Igen, ott gyakorlatilag ott is a zene és a képzőművészet egyszerre volt jelen az életemben. Egy evangélikus templomban kaptam kántori állást, és mellette kezdtem tanulni orosz mesterektől az olajfestés technikáját.
Finnországban?
Igen, Finnországban, mert közel laktunk az orosz határhoz, Szentpétervár közelében, úgyhogy így volt lehetőségem az ottani akadémia tanárainál tanulni.
Hogy olvastam, Szentpétervárnak tanultál szintén, de ez Repin főiskola?
Igen, a Repin akadémia. Igen, tanáraitól. Volt szerencsém tanulni, egy 2-3 évet nagyon intenzíven a klasszikus rajz és az olajfestés technikáját tanították meg.
És oda egyszerűen be tudtál csak jelentkezni, vagy hát milyen előképzettséged volt neked festészet rajzolás vonatkozásában?
Volt felvételi, természetesen rajzolni kellett, és akkor így felvételt nyertem. Azért volt egy alap tudásom, ami elég volt az, hogy felvegyenek.
És mennyi ideig tanultál?
2,5-3 évet tanultam.
Utána hazajöttetek, vagy?
Nem, utána költöztünk Bécsbe, ott laktunk egy 10 évet.
És ott a festészettel és a zenével is egyaránt foglalkoztál?
Ott már előtérbe került a festészet, és nagyon hamar lett egy saját műtermem, úgyhogy belevetettem magam a festésbe. Illetve ott is tanultam különböző mestereknél, például Michael Fuchsnál, aki Bécsben élő nagy tudású festő, és ezt a realisztikus technikát tanítja, illetve ő maga is fest.
Kiállításaid voltak Bécsben?
Kiállításaim is voltak, igen. Önálló is, többek között a Magyar Nagykövetségen, a Collegium Hungaricumban, illetve más galériákban is, igen.
Bécsen kívül eljutottál máshova is a képeiddel?
Hát nagyon sok felé, Európán belül ugye, hát főleg Közép-Európa, illetve Amerikában is eljutottam, Miami-ban is Palm Beach-re.
Na most itt végigmentünk a kiállításon, végignéztük a képeidet, főleg figurális képeket láttunk. Ez a te profilod, ebbe dolgozol szívesen?
Igen, egy jó pár éve főleg a portrékat készítem, tehát portréfestés érdekel, és hát ugye itt elég fontos, hogy szerintem, hogy ugye felismerhető legyen a személy, tehát hogy igen, itt a technika az elengedhetetlen, úgymond kihívás, tehát nem egyszerű egy portrét technikailag megfesteni, hanem szerintem a legnehezebb. Úgyhogy egyelőre maradok ennél, de nem kizárt, hogy később valamilyen más stílusban fogok.
És érdekes, hogy néztem a képeket, a fénykép szerűségtől azért eltér, mert teljesen más, és mégis van egy fénykép hatása is. Erről egy kicsit, hogy érzed ennek a különbségét?
Igen, a hatása talán fénykép, de nekem nem az a cél, hogy egy fotorealista képet fessek, hanem ugye fotókat készítek, és az alapján nyilván visszatükröződik a fotó, de nem egy az egyben másolom le a fotót, hanem kiegészítem önálló gondolatokkal, átformálom, különböző háttereket alkotok. Szóval a fotó az csak egy kiindulási pont, amit én magam készítek a portré alanyaimról, és utána feldolgozom ezt a fotót.
Mikor a portré alanyodat megtalálod, figyelsz arra, hogy néz ki, tetszik-e neked, ez jól fog mutatni a festményen, kiválasztod tudatosan az alanyodat?
Persze, de nem az a legfontosabb, hogy egy szép ember legyen, hanem valami belső tartalom, ami rögtön megfog az első találkozáskor. Próbálok azért annál többet ábrázolni, hogy a kinézetet visszaadjam, inkább a belső tartalmat.
Kisugárzás,
lélekábrázolás, ami persze egy vakmerő szó, de nyilván ez a cél, hogy egyfajta.
Azért kérdezem, mert valamennyi portrédon ezt a kisugárzást látom. Az arcnak a finomságát, a lelkiséget az arc mögött ott érezni.
Hát akkor örülök, mert ez a célom, és szerintem igen, tehát ez valami pluszt adjak azon kívül, hogy a külső úgymond karosszériát lefestem.
Most egy kicsit térjünk vissza a zenéhez, ugye a másik művészeti ágathoz. Ezt gyakorlod most is, vannak hangversenyeid, vagy most szünetelteted készet mellett?
Évente egyszer-kétszer adok koncertet, ennyi fér bele. Gyakran játszom kamarazenét, Bogányi Tiborral, a férjemmel, aki csellista. Így ott szoktam kísérni, házi koncerteket is szoktunk adni.
Hányan szoktatok ezt? Kvartettet?
Nem, duót, igen.
És akkor te vagy a zongorista?
Cselló, orgona, cselló, zongora, igen.
Mikor játszottatok utoljára nagyobb közönség előtt?
Ausztriában, Pottenhofenben léptünk föl szeptemberben. Ez egy kisebb katolikus templom, de nagyon jó hangszerem, úgyhogy ez Ausztriában található.
És az orgona, az mennyire van jelen most az életedben?
Abszolút jelen van. Inkább én vagyok a hallgató, tehát koncertekre járok és hallgatok, nincs, hogy én adjak elő, de azt hiszem, hogy ez egy örök kapcsolat, tehát ez soha nem fog elveszni.
Ahogy mondtad, két gyermeked van, viszik tovább a gének a dolgukat?
Hát a gének mindenképpen a tehetség az ott van, aztán majd látjuk, hogy a szorgalom is lesz-e, vagy hogy szeretnének erre a pályára menni. János fiam énekel, Brecz Gábornál tanul, Olivia meg zongorázik.
Fiad az 18 éves, hogy mondtad?
18 éves, Olivia 11 éves.
És ő hány éve zongorázik?
Olivia, hát egy 5 éve már.
Szépen halad, fejlődik?
Szépen halad, igen.
Hát te is 5 éves korodban kezdtél,
így
ugye?
Van, így van, ő is korán kezdte.
Szóval akkor megvan a utánpótlás. Hát, festészetet valamelyik próbálja?
Olivia nagyon szeret rajzolni, festeni, illetve szobrászkodni. Kis állatfigurákat szokott.
Na, hát ez nagyon nagy öröm. Mit tudsz ajánlani közeljövőben, akár pároddal, akár egyedül valami hangversenyed, ahova kedves hallgatókat invitálhatjuk?
Hát most így a Tarsolyba nem tudok rögtön így mondani. Hát inkább ősztél, igen.
Hát kedves hallgatóink, Rácz Kalicki Ágnes festős orgonaművésszel beszélgetett Meskó Vánk. Hát nehezen akarta elmondani az életét, de azért mindent kipréseltünk belőle, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Lépjünk be együtt a Helytörténeti Múzeumban.
Beszélgető partnerem Gyönki Viktória, a Budafoki Helytörténeti Gyűjtemény múzeológusa.
A mi kis intézményünkben, a Magdolna udvarban működik még egy kis művészeti galéria is, ahol a helyi művészek állítanak ki elsősorban, illetve az időszaki kiállítótérben is mindig vagy művészeti, vagy helytörténeti kiállítás van. Több lábon állunk szerencsére.
2021-ben adták át. Könnyű visszatekinteni arról, hogy honnan indultak.
2020 márciusában kerültem ide. Én nem vagyok budafoki, ez persze nem azt jelenti, hogy ne a helyiekkel dolgoztam volna együtt, sőt, nagyon is kerestem a lehetőségeket, hogy a helytörténetet jól ismerőkkel vegyem fel a kapcsolatot. Garbóczi Lászlót kell megemlíteni, aki a kerületben jól ismert helytörténész, vagy Appel Péter, akivel a barlanglakásban azóta is rendszeresen együtt dolgozunk.
Régi lakosok.
Igen, akik mindenről mindent tudnak. Viszont azt a kihívást ők sem tudták nyilván áthidalni, hogy itt nem volt előzetesen gyűjtemény. A gyűjtést az előttem lévő muzeológus persze megkezdte, ez elsősorban képanyag volt. Az volt az alapvető ötlet, hogy ezt úgy hidaljuk át, hogy egy lakossági gyűjtést hirdessünk meg. Erre nagyon sokan reagáltak, úgyhogy az első dolog talán, amit látnak az emberek, hogyha belépnek a helytörténeti gyűjteménybe, az a mi kis dicsőségtáblánk, az adományozók listája. Nagyon fontos ez számunkra. És hát az is a célunk, hogy buzdítsuk arra a helyieket, hogy konzultáljanak velünk, hát ha olyan megoldást tudunk találni, hogy bizonyos emlékeket meg tudjunk őrizni.
Milyen tárgyak, vagy milyen képanyag gyűlt össze.
A képanyag az a legkiterjedtebb, már több mint 1000 darab fölött áll az, amit fizikailag megkaptunk, és ezen túlmenően még vannak digitalizált képek is.
Begyűjtötték ezt a sok anyagot. Nyilván kellett egy koncepció, hogy épüljön föl a kiállítás.
Két koncepció volt. Az egyik az, hogy minden szoba legyen egy kerületrész. Ez is egy működő dolog lehetett volna. A 22. kerület is több részből áll. Ugye Budafok a legnagyobb megyei jogú város is volt az egyesítés előtt. A legrégebbi talán az Nagytétény, és akkor ezek mellett még ott van az egykori Kistétény, most már Budatétény, és Baross Gábor telep, amely az egyik ifjabb része itt a kerületnek. De nekem az volt a benyomásom, hogy itt nagyon sokszor az a megközelítés a kerületben is, hogy akkor külön Tétény, külön Budafok. Biztos vagyok benne, hogy ez a helyiek szempontjából fontos. Viszont itt az a szerencsés dolog, hogy mivel én nem vagyok helyi, és én azt szerettem volna, hogy ez egy áttekintés legyen. Egy átfogó képet szeretnénk adni, és egy történelmi áttekintést is, olyannyira, hogy ez menjen el napjainkig. A múltban pedig, hát a római kortól azt vettem észre, hogy ez az úgynevezett sváb betelepülés, tehát ezeknek a németajkú telepeseknek a megjelenése jelentené itt a kerületben valamiféle új kezdetnek a megtestesülését. Van ebben is igazság, de azt gondolom, hogy a római és a középkori múltról is lehet és kell is beszélni.
Rengeteg lelet került elő,
van,
ugye az
építkezés.
És még folyamatban van.
Pont tavaly volt ugye római kori ásatás, ami szenzációs sír feltárásokkal büszkélkedik, illetve középkori tekintetben is, mivel nagyon alacsony volt a nyáron a Duna állása, ott is előkerültek olyan kövek.
Néhány lelet ki is van állítva.
Igen. Ez abból a szempontból is érdekes, hogyha ezeket a római kori korsót, illetve a középkori leleteket nézzük, hogy ezek viszont kölcsönbe vannak a Nemzeti Múzeumtól és a Budapesti Történeti Múzeumtól. Az is egy fontos szempont volt, hogy szakmailag észrevétessük magunkat, tehát, hogy újak vagyunk, de szeretnénk színvonalasak lenni.
A Kamponának aktualitása is van.
Igen, igen, mert most májusban megnyílik ez a Kampona Victrix új kiállítóhelye a Nemzeti Múzeumnak. A Nagytétényi Kastély múzeum mögötti területen található, úgyhogy egy újabb múzeális intézménnyel gazdagodik a kerület. Közeledik a múzeumok éjszakája, remélem, hogy emiatt sokan kilátogatnak a kerületbe, és akkor már a kisebb helyekre is majd benéznek, akár hozzánk, akár a barlanglakás.
A sok kedves kép az szinte ilyen családias.
Ez is volt a cél.
Igen?
Ez egy nagyon tagolt tér, és mivel ugye az egyik irányba van a három szó, a másik irányba pedig egy, ezt a másik irányos egyet kellett beintegrálni. Azt találtuk a legegyszerűbbnek, hogyha itt egy ilyen személyesebb kiállítás részt hozunk létre, egy látványraktárral, ahova a tárgyakat lehet rakni, a legérdekesebbeket. A vándorvitrin pedig, ami szintén ebben a teremben látható, ez egy fajta nyílt felhívás. Kicsi kiállítást kell elképzelni, de egy olyan értéket akarunk megmutatni, amire fel akarjuk hívni a figyelmet, és biztosan legyen valamilyen helytörténeti kötődése. Saját magángyűjteményeket is nagyon szívesen bemutatunk.
Visszakanyarodnék a kezdetekhez.
Először is ugye itt az volt a kihívás, van egy 14 méteres hosszú falunk.
Átvonul három helyiségen.
Az összes helyiségen. És ugye, mint említettem, a legtöbb az, amit kaptunk, az a képek. Könnyű most már a különböző online felületeken is kutatni a
jogát.
Igen, vagy akár a muzeális dolgok, itt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, akik nagyon sok képet kölcsönöztek nekünk.
Nem véletlen.
Igen, hiszen a vendéglátás az nagyon-nagyon fontos volt itt a kerületben. És akkor ilyen kis csokrokba rendeztünk témakörök szerint.
Még a témakörök?
Egyrészt van ennek egy idővonala, római és középkor ismét, aztán a városiasodás felé fordulunk, majd jön egy olyan rész, ahol csak családi képek vannak kirakva. Tehát
nevezetes családok.
Nem, éppen ez az, hogy nem nevezetes családok, hétköznapi emberek, tehát itt nem feltétlenül a törlei család, mind megvannak név szerint.
Lehet látni, hogy német nevek,
igen.
Betelepített svábok.
Valóban nagyon sok német ajkú betelepülő jött, és ezeknek a leszármazottai közül is nagyon sokan még a mai napig is itt élnek a kerületben. Ugyanakkor az iparosodás hozott egyfajta új betelepülő hullámot, amikor ezek a kis települések feldúzzadtak, hogy Budafok várossá vált, és az a népesség ez nyilván megváltozott összetételében. De ez a sváb kötődés nagyon-nagyon fontos identitás meghatározó a mai napig is a kerületben, ez jól látható.
Budafok a szőlő- és bortermeléséről a leghíresebb.
Ezzel a betelepüléssel egy időben Csepel-szigetről azért jártak át ezek a német ajkú emberek, hogy itt szőlőt műveljenek, aztán egy idő után ide át is költöztek állandóra. Ebben az időszakban a Savoyai Jenő herceg hősége alatt állt a promontor, ugye ez Budafok eredeti neve. Jól is ment ez a szőlőművelés, ezzel együtt a kőbányászat által pincerendszereket hoztak létre, amelyek a szomszédos hegyoldalban futnak. Ez egy igazi labirintus.
És erre épült, gondolom, a vendéglátás.
Igazság szerint, amikor ez a vendéglátás beindul, akkor következik be a filoxéra is. Érdekes módon csak a szőlőtermesztés hal el, a vendéglátás még jobban erőre kap. Nagyon sok vendéglős itt tárolja a borát azért, mert ez még nem Budapest része, tehát nem kell adót fizetni. Miért ne lehetne itt különböző vendéglátóhelyeket nyitni? Ugye a két legismertebb, leghíresebb a Kutyavilla, illetve a Macskacsárda, amelyek megtalálhatók irodalmi művekben, ugye a Kutyavilláról Krúdi is írt, sőt, ugye ő rendszeresen járt ide ki barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy nem csak Óbudához kötődik.
Van egy jó kis kutyavillakép.
Készítettünk enteriőröket is, a Kutyavilla az egyik, olyan érzése van az embernek, mintha ott ülne a vendégekkel.
A szikvízgyártás is fontos volt. Így Budafokon van. Ott látom a szódás üveget.
Hát igen, meg hát nyilván ugye a pezsgő gyára, különböző konyakgyárak, nagyon nagy hagyománya van itt a szeszes ital készítésnek, de a két világháború közötti gazdasági válság nagyon sokat elvitt ezek közül, úgyhogy az is egy nagy változás volt.
Borkereskedelem maradt meg
igazán. Igen, tehát ami viszont újdonság volt, és ide költözött ki nagyon sok ipari létesítmény. Az első gyár ugye pont a Hagemacher sörgyár. Egy kis fricska itt a borkultúrán, mivel a német ajkú emberek fogyasztották elsősorban a sört, és a promontoron folyamatosan jelen volt egy-két sörfőzőmester. Itt azért elég komoly hagyománya van ennek is, csak erre nem vetül annyi fény most. Mert nagyon jó pincészetek vannak itt, nagyon tehetséges borászok. Tényleg elfogulatlanul mondhatom, hogy érdemes a budafoki borokat keresni.
Most már a harmadik terembe megyünk. Itt látok 60-as évekbeli tárgyakat.
A gyerekeknek a 60-as, 70-es, de most már a 80-as évek is történelem. Igenis meg kell jeleníteni a kiállítótérben. Például itt van nekünk egy régi Orion 60-as tévénk, amin egy kis filmet lehet megtekinteni a budafoki kísérleti lakótelep építéséről. Mindenkinek megvan ezzel kapcsolatban az aha érzése, idősebb látogatóknak az, hogy ó, nekünk is volt ilyen tévénk, a fiatalabbaknak pedig az, hogy ugyan nem láttak ilyen tévét működni, de most itt igen.
Végig is mentünk.
Amit tudtunk és szerettünk volna, azt mi itt meg tudtuk jeleníteni. Ez egy nagy erőfeszítés volt a Művelődési Központ munkatársai részéről is. Ugye ez egy közös munka mindenféle tekintetben.
Így szokott ez lenni, hogy nem magányos farkasok tudnak jól dolgozni, hanem persze, ahol van egy csapat. Nagyon sok sikert kívánok!
Gyöngi Viktóriával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Végül ismerkedjünk meg a titokzatos levélregénnyel.
A 2022-es év Gyoba történetében Kner emléké volt, és ahogy annak lennie kell, le is zárták évvégén. De nemrégiben újra egy egész napos program várt minket Gyomán, ami egy másik Kner családtagról, Kner Albertről szólt. Egy kerekasztal beszélgetés volt, aminek nagyon érdekes volt a résztvevők névsora. Erdős Ákos, a Kner nyomda többségi tulajdonosa, moderálta a beszélgetést, résztvevői voltak dr. Erdész Ádám, a Békésmegyei Levéltár nyugalmazott igazgatója, Robert Brooker, aki egy amerikai üzletember, akinek ki fog derülni a szerepe, valamint az említett Mel Albert unokája és menye. Mindezekre azért kerül sor, mert két könyv jelent meg egyszerre, részint Robert Brooker által írt egyik könyv, a másik pedig a dr. Erdész Ádám által szerkesztett könyv, amiről most szeretnék beszélgetni. Erdész Ádámot azt hiszem, hogy nem kell a rendszeres hallgatóinknak bemutatni, mert többször volt beszélgető társam, mint levéltáros. Most viszont egy könyv szerkesztőjeként kértem őt mikrofon elé. A kötet, amiről szó van, az a címe, hogy Levelek a Kner család életéből 1938-tól 1949-ig. Ő maga azt a számomra érdekes formát mondta, hogy levélregényről van szó. Mit is jelent ez a levélregény?
Úgy értelmeztem a levélregény kifejezést, hogy azért használhatom, mert egy nagyon hosszú történetet, annak az ívét és sok-sok részletét megismerheti az, aki ezt a 120 levelet, amely ebbe a vaskos könyvbe bekerült, végigolvassa. Tehát történetet mesél el, egy epikus történetet, amelynek különleges drámai mélységű pontjai vannak.
Ezek a meglevő régi anyagokból készült ez a kötet, vagy volt valami apropó, ami felszínre hozta?
Egy csoda, hogy ez a könyv létrejöhetett. A Kner családról elég sok iratanyag megmaradt, ezeknek a zöme a Békés-megyei levéltárban van, ott van a család levelezése 1944-ig. Ebben vannak már olyan levelek, amelyeket Kner Imre, Izidor legidősebb fia, a legfiatalabb öccsével, Alberttel váltott, aki 1940-ben kivándorolt családjával az Egyesült Államokba. Viszont 1941-ben, ahogy az Egyesült Államok és Magyarország között hadiállapot lépett be, ez a levelezés megszűnt. Egy nagyon keveset én publikáltam valamikor, már több mint 30 éve ebből a korai levelezésből, és ezzel le is zártam a dolgot magamban. Aztán később Kner Erzsébet hagyatékából további levelek kerültek a levéltárba, amelyek kintről kapott levelek voltak.
Bocsánat, és akkor ezt még hozzátehetjük, hogy Kner Erzsébet közös testvérük volt.
Igen, a nővére Albertnek, a legfiatalabb testvérnek, és 2021-ben Robert Brooker megkeresett, hogy a kezébe került egy réges-régen 1999-ben Kner Albertről írott kis könyvem, és őt nagyon érdekelné ez a különleges személy, aki 1940-ig Magyarországon élt, 99-ben született, tehát 41 éves korában vándorolt ki, és itt sem volt akárki, mert a Brody János dalszövegíró nagyapjának az igen nagy nyomdájában, a Hungária nyomdában volt vezető, művészeti vezető és termelésirányító, és azután az Egyesült Államokban amerikai méretekkel mérve is nagy karriert futott be. Elindult egy közös munka, Robert és általam végzett kutatás, amelynek során egyszer csak Robert, miután találkozott Albert unokájával, aki most itt, ahogy említetted, itt volt gyomám, Albert unokája fogadta, és ott fényképezett a levelek között, és ekkor derült ki, egy Dropboxra tette fel az általa fényképezett leveleket, hogy azok a levelek is megvannak nagyobb rész, amelyeket a családtagok 1940 és 49 között Magyarországról írtak. Hát ettől leesett az állam.
Akkor össze lehetett párosítani?
Így van, mintha valami rég megszakadt párbeszédnek a darabjai egymás mellé kerültek volna. És milyen a véletlen, szinte ugyanebben az időben Hajman Ágnestől is kaptam leveleket, hát ez egy egészen nagy véletlen volt, és
még azt akkor mondjuk meg, hogy ki is Hajman Ágnes.
Hajman Györgynek, Kner Izidor legidősebb unokájának a leánya, akik a maguk családi leveleit már kiemeltették az amerikai gyűjteményből. Ezek hamarabb hazakerültek, és nagyjából akkor kerültek be a levéltárba, amikor Robert Brooker arra a bizonyos Dropboxra az általa fotózott leveleket feltette. A fényképezés még kétszer megtörtént, így egy meglehetősen nagy anyag állt rendelkezésemre, és ebből állt össze az a 120 levélből álló válogatás, amely a Magvető Kiadó Tények és Tanúk sorozatában megjelent. Hozzá kell tennem, hogy ennél lényegesen több levelet írtunk le, és még több levél van, így is egy több mint 700 oldalas kötet kerekedett ki ebből.
Tulajdonképpen az is magyarázatra szorul, hogy miért pont ez az időszak volt, ami érdekes volt a levelekből.
Igen, a levelezésnek igen visszafogott címe van, Levelek a Kner család életéből 1938-1949. A dátum már sejteti, hogy itt azért nem hétköznapi időszakról van szó. A kezdő időpont az első zsidó törvény elfogadásának az éve. Ez a magyar társadalomban mélyen beágyazódott család tagjait válaszút elé állította, hogy ebben a helyzetben mit is csinálnak. Volt, aki úgy döntött, hogy lesz, ami lesz, itthon marad. A legfiatalabb fiú számára kinyílt az Egyesült Államokba vezető ajtó. Ez nagyon kevesek számára nyílt meg. Ő is azért kapott beutazási engedélyt, mert a felesége amerikai állampolgár volt. Ő úgy döntött 1940-ben, hogy elmegy az Egyesült Államokba. És elindult az a levelezés, ami nem hétköznapi levelezés, hanem hosszú, olykor vannak 30 ezer karakternél hosszabb levelek is, a családtagok leírják azt, hogy mi történik itthon, ő írja, hogy mi van velük az Egyesült Államokban, hogyan illeszkedik be ebbe a számára nagyon rokonszenves, nagy és szabad országba, és aztán 41-ben ez a levelezés megszakad, 45 augusztusában indul újra, ahol a magyar családtagok hát a súlyos tragédiáról számolnak be.
Akkor az első része a levelezésnek, a háború előtti rész, az inkább csak bemutatja a szereplőket, és a második rész, a háború utáni, az, ami a drámaiságát hozza?
Nem csak bemutatja, mert az első részben is vannak drámai pillanatok. Ugye ott indul ez a levél, hogy Kner Imre fia, aki hatodikos gimnazista, ír az édesapjának, hogy Budapesten tanul, hogy az iskolában elég nagy az antiszemitizmus. És erre az édesapja egy konfessziószerű levélben válaszol, hogy mi magyarok vagyunk, hogy kell ebben a helyzetben úgy élnie, hogy jó magyarnak tudhassa magát, mégpedig úgy, hogy a lelke sem sérül ebben a különös helyzetben. Ez azért megágyaz annak a történetnek, ami majd 45-ben írott levelekből bontakozik ki, amely hát ehhez a helyzetfelméréshez képest éppen mást mutat.
A levelezés kötetnek a legjobb részét Kner Erzsébet és a Albert közötti levelezés, a második rész főleg. Tehát miután Erzsébetnek nem volt családja, tehát egyértelmű volt, hogy ha valaki, akkor ő legyen az, aki kimegy Amerikába.
Igen, Albert, ahogy értesül arról, hogy mi történt a családdal, azt szerette volna, hogyha mindenki kimegy az Egyesült Államokba. Voltak többen, akik mentek volna, de hát a szándék nem volt elegendő, az Egyesült Államokba nagyon nehéz volt bejutni. Erzsébet is csak úgy tudott, hogy egy névházasságot kötött, amikor már szinte bezárult Magyarország ajtaja, és 49-ben elment. Ez a levelezés, amely közte és Albert öccse között zajlott, megint nem csak ők szólalnak meg, de valóban, ahogy említetted, legtöbbet ők beszélgetnek egymással, az bemutatja a korabeli Magyarországot, 45 végétől, hogy hogyan ment le élelmiszerért gyomára, nem hétköznapi vállalkozás volt, hogy hogyan élik meg 46-ban a hazatérők a traumát, hogy hogyan távolodnak től, hogy hogy jut el addig 47-48-ba, hogy most már megint nehéz lesz kitépni a gyökereimet, amelyeket korábban elvágtak. És számos-számos apró történet van benne arról a világról, amiben ő élt ezekben az években.
A személyes vonatkozásán kívül egy hiteles korrajz Magyarországról is, és az amerikai viszonyokról is. Bennem az ragadt meg, amikor Erzsébet azt kérdezi, hogy nem túl öreg ő már akkor, lévén 50 éves, hogy akkor menjen ki.
Igen, ez Erzsébetet nagyon nyugtalanította. Albert erre azt írja neki, hogy azt garantálni tudom, hogy te itt boldogulni fogsz. Én is nagyon féltem az amerikai tempótól, de írhatom neked bátran, hogy senki annyit nem dolgozik Amerikában, mint te otthon az Alkotmány utcában. És ez így is lehetett, de azt is hozzátette, azt viszont nem tudom garantálni, hogy boldog leszel-e itt. És hát ez volt a, miután sikerült a kivándorlást megszervezni, a nehezebb dolog, mert Erzsébetnek a beilleszkedés első körben nem sikerült, szívesen hazajött volna, de akkor Magyarország már őt nem fogadta vissza pár hónap után. Elindult a kinti karrier, amely egészen nagyszabású lett, és dacára annak, hogy 50-en túlment ennek a karriernek, az aktív része, amikor az ott is megnyitott műhelyét bezárta, az 85 éves korában történt meg, addig dolgozott maga is, és 101 éves korában halt meg.
Én úgy tudom, hogy te egy másik könyvbe is, a másik könyvbe is érdekelt vagy, amit Robert készített.
Igen, tulajdonképpen ez a levelezés kötet a Kner Albertről szóló angol nyelvű monográfiának a kutatásai során került elő, és végül is a két könyv egyszerre jelent meg. A angol kötetbe is Robert írta az amerikai részt, a beleélesztett ezekből a levelekből több hosszú részt, ami a remélt amerikai olvasót majd tájékoztatni fogja, és hát ennek a kötetnek most a könyvhétre megjelenik a magyar nyelvű változata is, egy picit módosítva, a magyar olvasó horizontjához igazodva. A kötetnek az egyik legnagyobb értéke az, hogy a Kner Albert kiváló designer, grafikus, tipográfus munkásságát 11 éves korától, az első szánk próbálgatásától idős koráig mutatja be páratlanul gazdag anyaggal.
Várjuk ezt a könyvet, úgyhogy többet én azt hiszem, hogy ne is áruljunk el róla, és az amerikai részéről pedig Robertet fogom majd megkérdezni. És én nagyon szépen megköszönöm dr. Erdész Ádámnak ezt az ismertetőt, és nagyon tudom csak ajánlani mindenkinek, mert egy páratlan olvasmány.
Én köszönöm, hogy beszélhettem erről a könyvről, ami számomra rendkívül izgalmas és nagy élmény volt.
A könyvről további részleteket podcast oldalunkon találnak. Kéri Juli beszélgetését hallották. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán este 20 órától. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkat is, ennek címe anchor.fm/60-on/túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükből is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, június 24-én.